minden régióra gondolni kell, a felső csallóköztől kezdve egészen a Bodrog közig, azzal együtt természetesen nagyobb problémák is mások, más jellegűek.
Ez itt az adásidő, a Ma Hét Média Család podcastja Somogyi Szilárddal. Podcastunk első szeptemberi vendége Mózes Szabolcs, a Szövetségpárt alelnöke, aki a választási lista 3-as számú jelöltje is. Beszélgetésünk napján már csak mintegy 3 hét választ el bennünket a parlamenti választásoktól, így egyrészt kíváncsiak voltunk arra, vajon a választók között járva a politikusnak milyenek az eddigi benyomásai, s próbáltunk arra is választ kapni, hogy néhány kérdésben mi várható egy sikeres választási szereplés esetén.
Köszönöm a elnök úr, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
És most már egyre vészesebben idézőjelbe, egyre jobb, hogy közeledik, ugye talán a szeptember 30-a az előrehozott választásoknak az időpontja. Mm-hmm. Hogy érzi? Tehát, hogy most már ugye túl vagyunk a fél időn, benyomásai milyenek ennyi idő után a kampányról?
Pozitívak alapvetően, és én is úgy vagyok vele, hogy igen, ahogy elhangzott ez most a kérdésben, hogy lehet, hogy jobb is, hogy már itt tartunk ebben. Nyilván mindig van olyan dolog, amit hátulról nézve úgymond másképp lehetett volna csinálni, vagy még pluszba bele lehetne rakni egy kampányba, de ezen igazából szerintem fölösleges sokat gondolkodni. Mindig előre kell tekinteni, azt megnézni, hogy még a maradék 20-20-valahány napban mit lehet elvégezni, milyen munkát, és azt kell becsületesen megcsinálni, és aztán megnézni az eredményt 30-án éjszaka.
A választók között az utóbbi hetekben, sőt hónapokban sok időt töltött el. Milyen a benyomása? Tehát ahogy közeledünk az előrehozott választások szeptember 30-a időpontjához, az emberek egyre inkább érdeklődnek a politika vagy a választásokon való részvétel iránt, vagy pedig mit érzékel? Tehát milyenek a benyomásai a választói viselkedésről, reakciókról?
Abszolút ez, hogy egyre inkább érdekli őket a választás, de ez egyébként véleményem szerint így volt az elmúlt 10-20 évben is. Tehát ahogy közeledünk hozzá, annál inkább érdekessé kezd válni a politika minél szélesebb tömegek előtt. Nyilván két választási időszak között csak úgymond olyan vájtfülűbbek, vagy azok, akik naponta fogyasztják a híreket, azokat érdekel a politika, és lehet, hogy az embereknek egy felét, harmadát, vagy egy részét teljesen hidegen hagyja, és ahogy közeledünk, ahogy látszik az, hogy tétje van, ahogy minden erről szól, és most nem csak a kampányra, vagy billboardokra gondolok, de ugye a hírekre is, bármire, tehát ahogy napi szinten beszivárog a politika az életünkbe, a konyhánkba, a hálószobánkba, bárhová, mint választók szempontjából, úgy válik az érdekesebbé, és feltételezhetően a szándék is, a részvételi szándék is úgy válik magasabbá. Habár előre bocsátom azt, hogy én korábban is ezt nyilatkoztam többször, és tartom is azt, hogy véleményem szerint valamivel alacsonyabb lesz a részvétel, mint a 2020-as választáson, az egy eléggé magas hajlandóság volt akkor. A korábbi 20 év átlagát jóval meghaladó részvétel, de nyilván ez az adat az, amit a legnehezebb megtippelni, vagy megjósolni, vagy megsatszolni, tehát még a közeleim kutatók is általában ilyenkor óvatosságra intenek a részvételt illetően.
Ezt a témát egy kicsit későbbre terveztem a beszélgetésünk során, de így, hogy most találkozott a két témafelvetés, tehát az elképzelésem, illetve amit ön mond, kémeink azt jelentik, hogy a sportfogadási irodák, amelyeknek egészen jó, tehát így visszamenőleg az oruk az esélyeknek a meghatározásánál, szinte biztosra veszik, hogy 60% fölötti lesz a részvételi arány. Tehát ez már egy elég magas szint, természetesen ugye nem hasonlítható össze a régi kommunizmusba, tehát a 99%-os részvétellel, de 60% fölött nagyon nagy erőbedobásra lesz szükség, ugye a nem országosan, egész országot lefedő pártok esetében, mint például mondjuk a Szövetségnél. Tehát számolnak-e azzal önök, hogy a magyar választókon kívül nem magyar választókat is meg kell szólítani már? Tehát, hogyha ilyen magas lesz a választási arány?
Azt nézzük, hogy a népszámlálási adatok alapján most a nemzetiséget, vagy az anyanyelvet nézzük, vagy az korábbi közvéleménykutatási adatok alapján, amelyek a magyar mintán mért, és ott általában azokat kérdezik, tehát magyarul kérdeznek, és ott abból ki szokott derülni, hogy még azokon felül, akik magyar nemzetiséget deklarálnak egy ilyen felmérésben, mindig van egy körülbelül 20%-nyi, aki magyarul tud kommunikálni, és választod, és esetleg magyar pártra is szavazna. Tehát, hogyha innen is nézzük, van körülbelül egy 8-10% közötti potenciál, akiket meg kell szólítani, és innen kell elérni az 5%-ot.
Tehát akkor nyilván... ez egy olyan réteg, aminek van valamiféle magyar kötődés.
Igen, ugye? igen. Tehát ha csak a nemzetiségi adatokat nézzük, akkor ez ilyen bő 8%, ha az anyanyelvi adatokat, akkor 8,5-9%, ha jól emlékszem. És hogyha ez e fölött azokat nézzük, akik nem deklarálnak sem magyar anyanyelvet, sem magyar nemzetiséget, de egyébként van valamilyen magyar kötődésük, vagy akár egyenesen magyarul is tudnak, beszélnek, tehát egy kérdőívet is értelmezni tudnak és kitöltenek, akkor ez való 10% fölött valamivel esetleg. Tehát a lényeg az, hogy nagyjából egy 8-10% közötti potenciálról beszélünk, amiből el kell érni 5%-ot. Nyilván mindenki nagyon örülne neki, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy másokat is megszólítsunk, ne csak magyarokat, hiszen vannak romák, ruszin származású jelölt, szlovák származású jelölt a listán is, de ne legyenek az irreális elvárásaink, hogy itt 10,000-ével jönnének nem magyarok erre a listára szavazni, de hogyha mi erre a bázisra támaszkodni tudunk, arra a magyar bázisra, amelyiknek éreznie kell, hogy az elmúlt 3 évben, meg az előtti 10 évben is az út szélén hagyták, mind a nemzetiségi jogok tekintetében, mint a regionális fejlesztések tekintetében, akkor van egy olyan bázis, amiből el lehet rugaszkodni, és azt az 5%-ot el lehet érni. Romániában ugye 6% körüli a magyaroknak az arány, ott is van egy 5%-os küszöb, és az RMDSZ ezt mindig meg tudja ugrani. Tehát Erdély országból nézve, vagy akár a Vajdaságból, vagy Kárpátaljáról nézve, valljuk meg őszintén, ez a 8-10%-nyi magyar, aki itt Szlovákiában él, hát ez egy paradicsomi állapot, még úgyis, hogy 5% a bejutási küszöb. Tehát, hogy nekünk való kötelességünk is ezt megcsinálni, és természetesen mindent megtenni azért, hogy a magyar választók közül minél többen elmenjenek, az a mozgósítás minél jobb legyen, és hát ezen fölül természetesen, hogyha mások is ide fognak szavazni, az nagyon jó lesz. Főleg úgy, hogy a déli régióban élő, meg a keleti régióban élő nem magyarok is érezhették azt, hogy a szlovák kormány, illetve hogy a szlovák pártok mennyire mostahán bánnak velük, és mondom, nem csak most, de az elmúlt kormányok is.
Tehát, hogy nem egyedül, ugye? Tehát visszamenőleg, hogyha esetleg nem volt magyar képviselő valamilyen koalícióban, akkor érezhető volt talán az, hogy mostohában kezelik a déli.
Abszolút. Tehát, hogyha visszanézzük az elmúlt 20-30 évet, és hogyha például a kisebbségi jogokat nézzük, akár a hős 90-es évektől, az ovátlanítástól, a magyar keresztnevek bevezetésétől egészen a kisebbségi nyelvhasználati törvényig, hát ezek mind olyan intézkedések voltak, amit nem önmaguktól adtak meg a szlovák pártok és a politikusok, hanem azért, mert vagy azért, mert volt egy kényszerhelyzet, egy koalíciós vagy egy koalíción kívüli egyességhelyzet, amiben nekik ezt meg kellett az akkori magyar pártoknak, politikusoknak adni, vagy pedig, mert volt mondjuk egy uniós integrációs helyzet, amiben ezt úgymond ki kellett pipálni, de azt is azért kellett kipipálni, mert mi itt voltunk, mint magyar közösség.
Tehát valamilyen idézőjeles kényszer mindig
igen,
volt.
Igen, mindig volt valamilyen kényszeremben. Tehát ők, hogy is mondjam, sem egyfajta elvi
nem
felindulásból, pontosan nem egy elvi értékrendbeli felindulásból, igen. És sem egyfajta pozitív értelembe vett érdekből adták meg, hanem mindig valamilyen kényszerhelyzet alapján. És ugyanez érvényes természetesen a dél-szlovákiai fejlesztésekre, hát gondoljunk csak bele, hogy itt van az R7-es, amiből ugye megépült 30-valahány kilométer, Pozsonytól úgy majdnem Dunaszerdehelyig ér, ezt az R7-est valamikor a nullás években Zurinda kormányok alatt rajzolták be egyáltalán a sztráda térképre, addig nem is létezett, és ez is azért, mert akkor ott volt az egységes MKP, a magyar érdekképviselet, és kikényszerítette azt, hogy legyen egy R7-es, majd utána aztán volt megint egy más kényszerhelyzet, hogy építsünk akkor ebből meg valamit. Tehát, hogyha nincsenek itt magyar pártok és politikusok, és természetesen biztos, hogy bőven akár kritikát is lehet mondani az elmúlt 30 évre, vagy ott a kihasználatlan helyzetek, vagy akár olyan szituációk, amikor például a megyei felosztásnál lehet, hogy nem csak ijeszgetni, de ki kellett volna lépni például a kormányból. Ezt is el kell mondani, de ugyanakkor azt is el kell mondani, hogyha nincsenek, akkor például ezek a például az R7-es egyáltalán nem is létezne, mint olyan. Még csak elméleti szinten sem, a térképen sem, nem az, hogy a gyakorlatban mondjuk 30 vagy 40 kilométer. Úgyhogy az elmúlt 30 évnek abszolút ez a tapasztalata, és szerintem ezt a magyarokon kívül azok is tapasztalhatják, akik itt velünk élnek ebben a régióban, legyenek azok szlovákok, romák, vagy más nemzetiségűek. De visszatérnék oda, hogy nincsenek nekem irreális elvárásaim, hogy a Dél-Szlovákiában élő fél vagy egy millió szlovákból itt mi százezreket szólítanánk meg. Ez lehet, hogy egy hosszabb távfutásnak az eredménye lehet. Most ezt az 5%-ot kell megugorni, és itt legfőképpen értelemszerűen a magyar közösségre, a magyar választókra tudunk támaszkodni.
Ebből a gondolatból kiindulva, vajon elképzelhetőnek tartja-e azt, hogy szintén egy hosszú futás eredményeképpen Szlovákiába az etnikai alapon szerveződő pártokra más küszöb vonatkozzon, mint az általános országos pártokra?
Természetesen lehet, el tudom ezt képzelni, sőt, ha lesz erre lehetőség, akkor ezt kezdeményezni is fogjuk a következő 4 éves ciklusban. Van erre természetesen példa más országokban is, különböző módon lehet ezt meghatározni. Itt mindig fontos az, hogy legyen ez megfelelően definiálva jogi szempontból, hogy aztán kiskapukon keresztül ezt mások, mondjuk valamilyen szlovák csoportosulások nem tudják kihasználni, hogy mondjuk ők saját magukat nemzetiségi pártként definiálnák, és akkor 1-3%-ot kellene elérniük, de ebből a szempontból ez egy legitim kérdés, és legitim felvetés, hogy a például a magyar közösség esetében ezt 5-ről minimális nagy 3%-ra levigyük. Tehát így megnőne annak az esélye a következő évtizedekre is, hogy stabilan lesz egy magyar érdekképviselet az országos politikában.
A felosztásnál, tehát lényegében szinte az összes szlovákiai magyart számba kell venni, ugye akkor, amikor az ember a beutásról beszél,
igen,
míg a szlovák pártoknál, vagy mondjuk úgy az országos pártoknál, tehát lehet azért valamiféle kis rétegeződést a pártok között elképzelni, van rá elég választói háttér.
Igen, ez mondjuk lehet, hogy egy kicsit messzire is vezetne, még hogyha ezt elkezdenénk boncolgatni olyan értelemben, hogy ez lehet,
hogy
egyfajta, igen, támogatjuk, lehet, hogy ez egyfajta differenciálódáshoz is vezethet, mert ahogy a kérdés felvetésben is elhangzott, hogy minél alacsonyabb ez a küszöb, annál nagyobb az esélye, hogy akár több párt is megugorhatja, és akkor lehet, hogy egyfajta ilyen akár ideológiai értékrendbeli, regionális másféle differenciálódás lehet, de a lényeg az, hogy igen, a lényeg az, hogy teljesen legitim ez, hogy ez 3%-os legyen így ez a küszöb, és egyébként, ha visszanézzük az elmúlt 10-valahány évet, akkor elmondható, hogy biztos, hogy sokkal erősebb képviseletünk lett, ha 2010-től visszanézzük a választások eredményeit, ha 3% lett volna a küszöb, akkor sokkal erősebb érdekép se lett volna a magyarságnak, illetve akkor most is lett volna 2020 és 2023 között parlamenti képviseletünk.
Csak tisztán a kronológiai sorrend miatt említem meg, hogy nagyon régen, valamikor még az új rendszer hajnalán, a 89-es változások után az első parlamenti küszöb az 3% volt, később emelték csak föl 5%-ra.
És ugye azért emelték fel, mert azt mondták, hogy a szélsőséges pártok, politikusok ne tudjanak bejutni a parlamentbe, ez lesz 5%, most látjuk, hogy az elmúlt 10 évben ez pont, hogy nem működik. Tehát, hogy a Kotlebáék bent voltak, most valószínűleg a Republika váltja őket, tehát, hogy ezt a funkcióját az 5%-os küszöb nem teljesíti.
Meg az akkori magyar képviselők szintén megszavazták ezt a növelést, abból kiindulva, hogy az 5%-ot mindig simán probléma nélkül a szlovákiai magyarság politikai képviselete meg tudja ugrani. Kevesen tudják önről, alelnök úr, hogy ön volt a vezetője, vagy mondjuk ugye megbízottja a szövetségpárt programjának a kidolgozásának. És ugye ez a nyár folyamán került bemutatásra. A nyárról általában, még hogyha választások is közelednek az ősszel, a nyárról ugye mindig az uborka szezon, a lankadóbb olvasói, vagy pedig polgári figyelem jellemzi. Hogy érzi, tehát hogy a program legfontosabb üzeneteit sikerült eljuttatni, akár a médián keresztül, akár a személyes találkozásokon keresztül a választóknak, illetve akkor itt most újabb lehetőséget adunk, hogy az ön által legfontosabbnak tartott momentumát vagy részletét ennek a programnak esetleg a hallgatóinkkal is ismertesse.
Köszönöm szépen, szerintem igen, én úgy vélem, hogy elsők közt mutattuk be ezt a programot, épp minap hallottam az egyik, ahogy autóba menet az egyik szlovák rádióadásban, hogy a X meg az Y meg az E bejutásra esély szlovák párt most mutatta be, meg fogja bemutatni, megkeresték a programját, és valamilyen vázlatot találtak a weboldalon nálunk, ez megtaláltam a nyár elejétől, illetve a nyár közepén mutattuk be. Tehát így azt mondhatom, hogy az elsőként a releváns pártok közül, akiknek reális esélyük van bejutni a parlamentbe. Gyakorlatilag egy négy alappillér vagy négy témacsoport mellé csoportosítottuk ezeket az egyes szakterületeket, mert hogy mindegyik szakterületet igyekeztünk lefedni. Az egyik ilyen a család, az egészségügy, a szociális ügynek a problematikáját, ifjúság veszük végig, a másik a közösség, ahol a kisebbségi jogaink, közösségi jogaink, kultúra, oktatás területe van, a harmadik az a régió, régiófejlesztéssel, infrastruktúrával, környezetvédelem, mezőgazdasággal, és aztán egy negyedik csoport pedig az, ami ezen túlmutat a közösség és a regionális megközelítésen, az országos jelentőségű ügyek, legyen az biztonság, külpolitika, vagy pedig a gazdaságpolitika. Én amit kihúznék, és ezt mindig alá is húzzuk a találkozókon is.
Csak, hogy tehát kihúzná, vagy aláhúzná?
Aláhúznám elnézést, tehát hogy ahogy ezt alá is szoktuk húzni az egyes találkozókon is. Azok, amik minden nap zajlanak, ma is lesz kettő ilyen lakossági fórum, az, hogy két olyan pillére van, vagy támpontja van ennek a programnak, amiben nem csak hogy hiteles a szövetség, de egyedi is gyakorlatilag a pártpalettán. Ez pedig a nemzeti ügyeink, tehát magyar ügyeink, kisebbségi ügyek, itt amire utaltam már például akár az oktatás kultúrának kisebbségi jogokon keresztül, a másik pedig a dél- és a kelet-szlovákiai régióknak a fejlesztése. Tehát jöhet ide kampányolni Pellegrini, Fico, Simecska, vagy bárki más, ígérhet erős államot, szuverén államot, progresszív államot, zöld államot, hupikék államot, bármilyet, de biztos, hogy senki nem fogja megígérni például a csalóközieknek azt, hogy az R7-es az tovább fog épülni. Tehát, hogyha akár vissza is kérdeznek, hogy ONF-társok, hogy erős állam, hupikék állam és más egyebet ígértek, de hogy ez az R7-es az ugye folytatódni fog. Erre garantáltan egy válrendítés, vagy egy ilyen nagy kérdője lenne a válasz, vagy ha kellően profi és képzett a politikus jelölt, akkor majd mond egy hosszú rizsát, aminek a vége az, hogy egyébként
megnyom egy gombot magán.
Igen, megnyom magán gombot, és elmondja, hogy egyébként biztos, hogy kellene csak, stb. És hogyha őszintébb, akkor az is kipottyan belőle, hogy biztos, hogy szükség lenne rá, de most még be kell fejezni Árvába, a Tátor alatt és más egyéb, még 55 alagutat fúrni kell, és lebetonozni néhány viaduktot. De garantált az, hogy például az R7-est nem fogják akarni folytatni. Például, hogy rákérdeznek akkor a választók, akkor biztos, hogy kiderül, hogy a Pozsony, Dunaszerdei, Komáromi vasutat nem akarják modernizálni, nem akarják azt, hogy villamosított legyen ez a szakasz. Ha a gömöriek például, hogy a kelet-szlovákiaiak rákérdeznek, hogy az R2-est azt folytatnák el Losonctól, ugye most az etnikai határnál ér véget, Losonc fölött, ez a fejlesztés, hogy akarnák-e folytatni Rimaszombat irányába, a Szoroskői alagutat Rozsnyom mellett meg akarják-e építeni, akkor erre a válasz borítékolaton garantáltan az lesz, hogy nem, mert van fontosabb, meg el lett fogadva egy prioritás lista, ahol a 266. helyen szerepelnek ezek. Tehát a lényeg az, hogy ezek azok a pontok azok, amelyekben teljesen egyedi és hiteles a szövetségnek a kínálata, és amelyek azt mutatják, hogy mi magyarok, illetve azok, akik ebben a régióban élünk, mi tényleg csak magunkra számíthatunk. Tehát, hogyha Ha nem lesz képviseletünk a parlamentben, és főleg, ha nem lesz képviseletünk a kormányon, akkor garantáltan ezek az utak például nem fognak megépülni a Komáromi kerülőúttól, és itt tovább sorolhatnánk az összes többi fontos befektetést. És természetesen a kisebbségi jog terén sem várhatunk semmilyen pozitív elmozdulást. Itt nagyon jó tapasztalás az elmúlt három évből, hogy a Matovics kormány, hogy kormányok megígérték kormányprogram szintjén is például a kisebbségi törvénynek a kidolgozását. Ezt elszabotálták, megígértek ott egyéb dolgokat is, például a kisebbségi hivatalt, ezt nem valósították meg. De itt tenném hozzá egyébként azt, hogy a kisebbségi törvénynek a kidolgozása az már korábban felmerült, és egy ilyen programszinten, belső programszintjén már a korábbi Fico kormánynál szerepelt, és azt is elszabotálták. Az akkori külügyminisztérium, az a mostani külügyminisztérium is, a többi. A lényeg az, hogy ezek a pártok ezt nem veszik komolyan, és éppen ezért volt ez a felsorolás a részem, hogy teljesen mindegy, hogy ez jobbosabb, balosabb, vagy milyen ideológiai színezetű, de a szlovák pártok, szlovák politikusok a mi régiónk fejlesztését és a nemzeti ügyeinknek, vagy a kisebbségi ügyeknek a kezelését azt nem veszik komolyan, és egy szalmaszálat nem fognak ezért keresztbe tenni és megtenni. Egy fél lépés sem. Tehát itt tényleg csak magunkra számíthatunk.
Az előbb a felsorolásnál földrajzilag megálltunk a szoros Moskvai alagútnál. Ugye ez nem azt jelenti, tehát hogy azért megemlékezzek a szívem csücskét jelentő Bodrog Zungvidéknek a régiójáról, tehát hogy az ottani hallgatóknak, ottani választóknak is azért tud valamit ajánlani a programjuk, ugye?
Természetesen ez csak ilyen, például ott a programban szerepel a Királyhelmet Szikerlő út, illetve az, hogy a természetes régiókhoz vissza kellene térni, és ez nem csak egyébként nem csak a megyei beosztást érinti, mert nagyon sokszor leragadunk ezen a szinten, hogy nem jók ezek a megyék, de 1996 óta, amikor létrejött ez a 8 kerület a korábbiak helyett, egyébként lett egy számunkra nagyon előnytelen járási beosztás is, és így például a Bodrog Közungvidék az így szét van vágva, és ugye gyakorlatilag az ottani tömbmagyarságnak a nagyjából kétharmad az a Terebesi járáshoz, és a maradék körülbelül egyharmada pedig a Nagy Mihály járáshoz tartozik, és ott aztán így járás és megyei szinten nagyon nehezen tudnak labdába rúgni, mert körülbelül 10%, ha jól emlékszem, a Nagy Mihály járásban a magyaroknak az aránya. Még egyébként a korábbi járási beosztásban ők egy tömbben voltak, és egyébként is az lenne a logikus, hogy ott legyen egy erős kelet-szlovákiai vagy bodrogközi járás, aztán ez egy következő kérdés zárója, kinyitva, bezárva és nyomva, hogy az Királyhelmec vagy Nagykapos központtal, de szerintem ebben már biztos, hogy megfognak, bárcsak ott lennénk, ebben biztos, hogy meg fognak tudni egyezni. A lényeg az, hogy például az is egy ilyen pont, ami érinti a kelet-szlovákiai régiót, és hát igen, a felsorolásban azért szerepeltek ezek, mert ezek ilyen emblematikus pontjai ennek a stráda szakasznak, az R7-esnek, meg az R2-esnek, de valóban itt minden régióra gondolni kell, a felső Csallóköztől kezdve egészen a Bodrog közig, azzal együtt természetesen nagyobb problémák is, mások, más jellegűek.
Most még egy gondolat erejéig, hogyha itt maradunk a regionális és a geografiai felosztásánál Dél-Szlovákiának, ön személyesen, alelnök úr, távlatilag el tudja képzelni azt, hogy létrejöjjön egy olyan közigazgatási egység, hogy így mondjam, nevezzük ezt akár megyének is, ahol magyar dominancia lesz?
Hát Dél-Nyugat-Szlovákiában, hogyha létre akarunk egy ilyet hozni, akkor ez plusz-minusz csak így adja ki a matek, úgymond. Tehát nem véletlen volt az, hogy annak idején 20 évvel ezelőtt, amire utaltam, hogy akkor politikailag bölcsebb lett volna akár kilépni egy olyan kormánykoalícióból, hogy lássák azt a szlovák partnerek, hogy nem csak üres fenyegetés, és nem előrántani egy akárhányadik mondatot, aztán ott maradni. Akkor is nem véletlenül nem akarták megadni azt az úgynevezett komáromi megyét, ami sokkal logikusabb felosztás lett volna, mint így, ugye például a Nagyszombat megye, tudjuk jól azt, hogy egészen a Dunaszerdai járás legaljától az Erdőhátig. Igen, tehát hogy teljesen különálló tájegységek, sőt nem is kettő, az valójában 3-4, hogyha így végigveszük, ugye a cseh határ mente Nagyszombat környéke, és lent aztán a Csallóköz, tehát hogy abszolút horrorisztikus felosztás volt ez, tehát hogy nem véletlenül nem akarták ezt megadni, hiszen ők is látták, hogy a matek ezt szerint csak úgy adja ki, hogyha ott egy magyar dominancia lesz, hogy minimálisan, ha jól emlékszem, ott az arány egy ilyen 55% lett volna a magyar nemzetiség részéről. De most őszintén szóval, hogyha Szlovákiában él 10% magyar, az a 10% magyar azért az ország egy részére koncentrálódik, sőt azon belül tudjuk jól, hogy a magyaroknak a kétharmada az Dél-Nyugat-Szlovákiában él, akkor nagyon nehéz úgy létrehozni egy elosztást, ahol mondjuk 12 megyen van, vagy 10-valahány megye van, hogy abból egy se legyen, ahol nincs egy magyar dominancia. Tehát, hogy egyszerűen a matek, hogyha ezt végig gondoljuk, akkor a matematika másképp nem adja ki. Tehát itt nem mi vagyunk azok, akik meg akarnák erőszakolni a rendszert, hogy csak azért is gerimendengeljünk össze egy olyan határt, ahol, vagy egy olyan kerületet, vagy egy olyan járást, ahol a magyarok vannak többségben, hanem egyszerűen ezt így adja ki a matek. Hogyha igazságosan osztjuk fel, akkor természetesen kell lenni olyan megyének, ahol a magyarok akár többségben vannak, de ugyanúgy ez érinti természetesen a Közép-Szlovákiát is, ahol ugye az eredeti terv még 2001-ből is az volt, hogy lesz egy Gömör-Nógrádi megye, ahol ilyen 30%-ig lett volna a magyarok aránya, nem 10%, mint például Besztercemánya megyében, ami megint egy teljesen más politikai erőviszonyokat rajzolna fel a jövőt tekintve.
Ugye a konkrét megoldások az talán már a második vagy a harmadik lépése magának a gondolatsornak. A jelenlegi politikai palettát, hogyha figyelembe veszi, El tud képzelni olyan kombinációjú, vagy olyan fölállású új kormányt, amelybe partnerekre tudnak találni ilyen gondolatoknak a támogatásánál, vagy elfogadtatásánál?
Én úgy vélem, hogy lépésről lépésre kell haladni, és például a kisebbségügyek tekintetében világossá tettük ezt már többször is, hogy az egyik ilyen első lépés lenne, hogy egy éven belül a kisebbségi törvényt el kell fogadni, azt, amit már a korábbi kormányok megígérték, már az előtti megígérte, hogy előkészíti, tehát hogy ezt el kell fogadni. Valamint ilyen prioritásra tettük, és az én személyes meggyőződésem egyébként most inkább azt mondom, mint egyfajta párdöntést, hogy például az infrastruktúrális beruházások terén is úgy szabad csak mondjuk kormányra lépni, hogyha azt mondjuk, hogy az R7-es és az R2-es egy-egy szakasza is megépül, vagy legalábbis elkezd épülni abban a 4 éves időszakban, mert a jellegi tervek szerint legalább 10 évet kellene várni, vagy 15-öt, hogy valahol egy kapavágás legyen, miközben egyébként mind a két irányban már viszonylag az előkészítettségnek a magas stádiumában lévő szakaszok vannak, tehát hogy egész komoly eredményt el lehetne érni 4 év alatt. Úgyhogy ezek azok a pontok, ahol előre kell mozdulni, és természetesen végignézve a programot, sok minden más egyéb is. Ami a partnereket illeti, hát én gondolom így őszintén, a jó ég tudja, hogy hogyan fog kinézni ez a parlament, tehát itt aztán bármit satszolni, az nagyon nehéz lenne. Nézzük meg, hogy a szlovákok hogyan döntenek. Mi nekünk magyaroknak szerintem, hogyha racionálisan gondolkodunk, akkor viszonylag egyszerű a választás. Mi hozzuk meg ezt a döntést, minél többen menjünk el szavazni, és aztán nézzük meg, hogy a szlovákok hogyan osztják szét a lapokat, és az alapján próbáljuk megtalálni a partnereket.
A nehezebb politikai témák után, hogyha megenged egy kicsit egy emberközelibb, személyesebb tematika, sokan tudják önről, nem biztos, hogy az összes választó, nem biztos, hogy az összes hallgatunk, hogy 5 gyermek boldog édesapja. A közösségi háló most ugye épp az iskola kezdéssel, óvoda kezdéssel megosztott 2 újabb információt, hogyha jól emlékszem, ugye akkor
igen.
A fia a két kicsi, igen, kezdi igen. Az iskolát. Ő talán a 3. a sorba a gyerekek
közül? Ő a 4. a sorban, ő kezdte az alapiskolát, és a legkisebb lányunk, tehát 4 lányunk van és 1 fiunk, és a legkisebb lányunk, a Veronika pedig az óvit kezdte most, ő volt 3 éves augusztus végén, úgyhogy 2 ilyen újdonság van most ezen az iskolai fronton, családi fronton.
Elsősorban gratulálok a szép családjához.
Köszönöm szépen.
Nem veszi udvariatlanságnak, megkérdezhetem a motivációját, hogy egy ilyen nagy családba gondolkodtak, vagy volt egyáltalán motiváció, vagy inkább ráhatták az univerzumra, vagy... Hogyha ezt esetleg közelebb hoznám, mert ugye hát azért sajnos mondjam a sajnos, de természetesen ez mindenkinek saját autonóm döntése, hogy ki milyen családot tervez, de mindenképpen, tehát nem gyakori az, hogy egy nagy családos apával tudok itt beszélgetni.
Nagy családot terveztünk, megmondom őszintén, hogy ha így visszaemlékszem, amikor összeházasodtunk, akkor nem volt egy ilyen végcél, hogy most ez 3, 4 vagy 5 gyerek lesz, de így nagy családot terveztünk, azt mondtuk, hogy többen legyenek, tehát 2-nél mindenképp, tehát többen legalább 3-an, vagy 4-en legalább legyenek, és aztán ez lett így a végeredmény. Úgyhogy szerintem egyébként, de természetesen azzal együtt az a tökéletesen egyetértek, hogy ez mindenkinek a személyes véleménye kell, hogy legyen a személyes intim zónája, illetve a személyes döntése, meg a lehetőségeihez mérten is, de véleményem az, hogy szükség van a nagy családokra, szükség van, hogy a gyerekekre látjuk a demográfiát, és hogyan néz ki Szlovákiában, Közép-Európában és Európában, tehát hogyha azt akarjuk, hogy mi megmaradjunk, most akár magyarként, akár európaiként, ha veszük, vagy akár ennek az országnak az állampolgáraként, és hogy jövőnk legyen, ahhoz egyszerűen következő generációra a gyerekekre van szükség, tehát anélkül nem megy. Úgyhogy ehhez próbáltunk így a saját szerény lehetőségeinkhez mérten is hozzájárulni, de természetesen alapvetően mondom az elejétől az volt, hogy egy ilyen nagyobb családba gondolkodtunk, amihez valószínűleg az is, amiben valószínűleg az is közre játszott, hogy mind a ketten keresztény családból, én is, meg a feleségem is keresztény katolikus családból érkeztünk, ahol szintén volt egy hasonló gondolkodás, meg egy nyitottság erre.
Hasonló családból érkeztek, tehát önök is egy nagy családból származnak? Tehát
én speciál nem, én ketten vagyunk testvérek, a feleségem még 3-an, de egyébként édesapám még ők 7-en voltak, vagy 7-en testvérek. Úgyhogy, de így a korábbi generációkban is megvolt ez a vonal, és mondom, valahol talán ez a keresztény életszemlélet is. Tehát az, ami a családból is érkezett. Vonalom, igen, igen, én meg a feleségem részéről is, tehát én is eleve ebbe szocializálódtam bele már a szocializmus alatt is, tehát hogy keresztény családban nőttem fel, első áldozó is még a rendszerváltás előtt voltam, meg akkor kezdtem minisztrálni, és tehát hogy nem 89 után fedeztük fel a templomot, hanem egész végig. Tehát én nekem ez ilyen, ahogy mondani szokták, von Haus-Haus érkezett meg a korábbi generációk által, és úgyhogy abszolút otthonról hoztam, és ugyanúgy a feleségem családja is, úgyhogy ez számunkra egy ilyen természetes döntés is volt, hogy választás is.
Már csak hallgatni is jó. Az ön személyét illetően, hogyha még maradhatok egy kicsit a mondjuk úgy félhivatalos személyes kérdésfölvetésnél, sokszor találkozunk az ön nevével, sokszor találkozunk az ön munkásságával, ugye most is például mondjuk a programalkotásnál, de személyesen ön hol látja magát egy sikeres szeptember 30-ai szövetségpárti szereplés után? Tehát mi az a terület, amivel foglalkozni szeretne, ha a párt kormánykoalíció tagja lehet? Milyen tárcánál tudna elképzelni magát? Tehát meg tudna ezt közelíteni a hallgatóink részére, hogy képzeljék el önt politikailag, szakmailag?
Nem szeretnék, megmondom őszintén, ezen előre sokat spekulálni, és ahogy mondani szokták, már a medve bőrét felnégyelni, meg felvagdosni azelőtt, hogy még egyáltalán le lett volna vadászva. Egyik dolog, a másik dolog pedig az, hogy akármennyire is közélettel foglalkoztam, akár elemzőként, kommentátorként korábban is, de a politikában egy újoncnak számítok, hiszen 3-4 évvel ezelőtt az összefogás megalapításával léptünk a kollégákkal be a politikába, úgyhogy van bennem egyfajta alázat is ebben a tekintetben. Tehát szeptember 30-a után, hogyha sikeresek leszünk, a szövetség és a közösségünk is, akkor parlamenti munkát elkezdhetünk, és aztán majd ahogy amit a gondviselés elénk állít, azt kell vállalni azt a feladatot, illetve emellett itt az alázatnál inkább arra utaltam, hogy fokozatosan kell ennek a praktikus vonzataiba is beletanulni.
Ez nagyon szép, amit mond, de talán kevésbé értelmezhető a hallgatók számára. Ne vegye ezt, kérem, ezt a kérdést egyfajta vájkállásnak, vagy valamiféle hatásvadász fölvetésnek, de ugye akik most például hallgatják ezt a beszélgetést, és ön, ugye hát nincs túl sok időnk, de azért nagyon összefoglalóan a pártpolitikáról is beszélt, illetve egy kicsit vengedett kukkantani a személyes család életébe is, tehát hogy mit várhatnak öntől a választók, a hallgatók, hogyha itt teszem föl, tehát hogy hol találkozhatnak önnel inkább a törvényalkotásba, vagy a legislatív folyamatokat, inkább egy kicsit mellőzve valamiféle szakterületen, valamiféle konkrét területen.
Talán a törvényalkotásban, és ami pedig a szakterületeket illeti, az oktatás, ugye az, ami a szívemhez mindig is közel állt, és nem csak azért, mert most már 4 gyerekünk iskolában, az 5. pedig óvodában, hanem azért is, mert az elmúlt 7 évben a Pozsonyi Magyar Szakkollégiumnak voltam az igazgatója, amit társaimmal együtt alapítottunk 2016-ban, tehát hogy a praktikus oldaláról is láttuk, ez ugye egy felsőoktatási innovatív intézmény. A praktikus oldaláról is találkoztam ezzel. Úgyhogy az oktatás ugye egyrészt, illetve a kisebbségi ügyek, kisebbségi törvény és más egyéb, az, ami még közel áll hozzám, hogyha így valamit meg kell nevezni. Úgyhogy valószínűleg ezek azok a szakterületek, ahol én igazából otthonosabban tudok mozogni. De mondom, hogy azt majd meglátjuk, hogy mi lesz. Nyilván ez egy bejutás esetén egy kollektív döntésnek az eredménye lesz az, hogy egyáltalán ki hol folytatja azon belül, és pláne úgy, hogyha mondjuk egy kormányzati lehetőség is párosul ehhez októbertől, akkor aztán újabb lehetőségek vannak, de ehhez mondom, hogy egy kollektív döntés kell, tehát hogy egy nagy képviség lenne a részemről most előre azt kijelenteni, hogy én ez meg az meg amaz szeretnék lenni. Itt utalnék vissza arra, hogy szerintem kell egy alázat is ehhez, és aztán meglátjuk, hogy hogyan sikerül, és meglátjuk azt, hogy mit lehet ebből kihozni októbertől. Bízunk benne, hogy a legtöbbet.
Hát mi a Magyar Hét, a Ma Hét Média Család adásidő podcastja nevében? Ugye csak azt tudjuk mondani, hogy mindenképpen a szlovákiai magyarság politikai képviseletét elsőrendű, mondjuk úgy fontosságként kezeljük. Így minden olyan törekvést, minden olyan kezdeményezést, ami ehhez hozzájárul, csak támogatni tudunk. Bízom benne, hogy a sikerrel lehet majd nyugtázni ezt szeptember 30-a után is, hogy ezen belül a szövetségpárt és a szövetségpárt politikusai hol találják meg ugye az érvényes ülésüket. Ez tényleg legyen az önök belső döntésének az eredménye. Én mindenképpen köszönöm Mózes Szabolcsnak, a szövetségpárt alelnökének, hogy az adásidő podcast hallgatóinak ezeket az információkat elmondta, és akkor bízom benne, hogy szeptember 30-ai után egy kölcsönös megelégedettséggel véget érő, vagy magunk mögött tudható választás után újra tudjuk értékelni, megbeszélni ugyanezeket az információkat egy más megvilágításba itt a stúdióban.
Én köszönöm a lehetőséget.
És köszönöm a kedves hallgatóknak is a figyelmet, a viszonthallásra.
Hallásra.